mennyi atyánk, hatalmas úrunk, szeretnénk mi hallgatni a te biztatásodra, a te parancsodra, és szeretnénk mi keresni téged, és ahogyan az Úr Jézus parancsolta nekünk, szeretnénk keresni először a te országodat és a te akaratodat. Segítsen minket ebben, ezen az estén. Segíts, hogy kereső szívvel lehessünk itt te előtted, olyan szívvel, ami növekedésre vágyik, olyan szívvel, ami megújulásra vágyik, olyan szívvel, ami te hozzád, a te jelenlétedbe, a te követésedbe vágyik. Tudom, formáljuk minket. Köszönjük, hogy tudsz te munkálkodni bennünk ma is, hiába eltelt 2000 év, mióta itt jártál a Földön testben, élő feltámadt Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Te fel tudod emelni a tekintetünket, meg tudsz erősíteni minket a te igédben, meg tudsz eleveníteni minket szent lelkeddel, dicsőjünk ezért, és kérjük téged, hogy áld meg számunkra ma a te igédet, és engedd nekünk, hogy a mi szívünk pedig jó föld lehessen, segíts, hogy tudjuk kitárni ezt, te előtte tudjuk elvinni magunkkal, amit te nekünk készítettél. Kérjük, hogy hallgass meg minket, mert légy közöttünk kegyelmedből. Következő életünket szintén kivetítően látjuk, hogy ezt is tanultuk ebben a héten. Kezdődik, hogy meghívtál a vízre lépjek, hogy nélküle elsüllyedek. Úr Jézus hív minket, hogy vele a vizen járjunk, vele haladjunk olyan utakon, amikre ő hív minket, amikről azt gondoljuk, hogy lehetetlen rajtuk járni, de számára semmi sem lehetetlen. Úgyhogy
Testvérek, újra itt vagyunk, megérkeztünk a Lukács Evangélium a 13. fejezetének utolsó részéhez. Hallgassuk az igét, tehát a Lukács Evangélium a 13. fejezetének 31-től a 35. verséig következőképpen van megírva Isten igéje. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Ő ezt mondta nekik: menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit a szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyatottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: áldott, aki az Úr nevében jön. Eddig az írott ige. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Van egy érdekes történelmi film, testvérek, az a címe, hogy A mennyei királyság. Nem olyan régi film, a keresztes háborúk idején játszódik, és a legérdekesebb része Jeruzsálem ostroma ennek a filmnek, ami valamikor a 12. század végén történt. Az egri vár ostromához hasonlóan elképesztő túlerővel szemben kellett megvédeni Jeruzsálemet a maroknyi várkatonaságnak. Isteni csoda volt, hogy a védők tudták tartani magukat, és bár feladták a várat, de szabad elvonulást harcoltak ki a lakosság számára. Óriási dolog volt az akkor. Itt is a muzulmán világ csapott össze a keresztény világgal ebben a filmben is. Ennek a küzdelemnek volt az egyik legfontosabb célja Jeruzsálem, a Szent Város és ennek a birtoklása. Voltak éppen az évszázadokon át tartó keresztes háborúk is Jeruzsálem miatt kezdődtek hivatalosan, hogy a zavartalan zarándoklatokat biztosítsák. Jeruzsálem fontos célpontja az úgynevezett vallásos turizmusnak ma is. A zsidóság a Siratófalhoz, vagyis a jeruzsálemi templom romjaihoz, a keresztények az Úr Jézus szenvedés történetének hagyomány szerinti helyszíneihez, a muzulmánok pedig a Szikla mecsethez zarándokolnak el hatalmas tömegekben. Évente összesen 3,5 millió turista keresi fel Jeruzsálemet, ahol ma körülbelül 800 ember lakik. Tehát sokkal többen megfordulnak ott, mint a saját lakossága városnak. Nem tudom, volt-e már valaki közülünk Jeruzsálemben, esetleg egy kézfelemeléssel jelezzük. Volt már valaki Jeruzsálemben? Vannak keresztény testvérek gyülekezetekben, akik eljutnak oda, a lelkipásztorok közül is. Én sem voltam még, nagyon szép út lehet az. Van egy jó barátom, akik talán tavaly tavasszal jártak Jeruzsálemben, és érdekes élmény volt számukra. Valahogy úgy elképzeljük, hogy milyen lehetett az, ahol az Úr Jézus járt, eljutottak ugye Betlehembe is, ahol született, de minden egészen más. Minden a turizmus számára van kialakítva, és ugye talán lehetséges helyek fölé egy-egy katedrális vagy valamilyen templom van építve. Egyetlen pontja volt ott Izraelnek, amelyik valószínűleg ugyanolyan lehet, mint 2000 évvel ezelőtt a Galileai tenger, a Genezárati tó, ahol szintén csónakáztak egyet, vagy egy ilyen kis hajókirándulást tettek. Ahogyan nézte a vizet, akkor ezt mondta ez a lelkész barátom, hogy na ez valószínű, hogy ugyanilyen lehetett akkor is. A tó az nem változott. Tehát Jeruzsálemben nagyon sokan megfordulnak, és erről a városról beszél az Úr Jézus hatalmas fájdalommal itt ebben az ige szakaszunkban. Óriási fájdalommal ejtette ki minden bizonnyal ennek a városnak a nevét egyszer, amikor ezt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Testvérek, Isten irgalmazzon nekünk, ő óvjon meg attól minket, hogy egyszer Jézus majd ilyen fájdalommal mondja ki a mi nevünket. Ő könyörüljön rajtunk, hogy egyszer majd a te neved meg az enyém ne így hangozzon el az ő ajkáról. Vagy annak a helynek a neve, ahol élünk, ne így hangozzon el majd egyszer az ő ajkáról. Ne mondja ilyen nagy fájdalommal, hogy Székesfehérvár, Székesfehérvár. Isten irgalmazzon nekünk ettől, hogy a mi településünk nevét ő így ejtse ki. Higgyük el, nagyon rossz lenne, ha úgy mondaná ki annak a helynek a nevét, ahol élünk, mint ott 2000 éve, ahogy mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nagyon nagy fájdalom van ezekben a szavakban, testvérek, valóban. Én sokkal jobban szeretem a Szentírásban azokat a részeket, amik sokkal örömtelibbek. Jobban szeretem azt, ahol az Úr Jézus Isten országának a működéséről beszél, Isten országának a jellemzőiről beszél, ahol gyógyít, ahol csodákat tesz, ahol tengeren jár, ahol emberek leborulnak elé, ahol imádják őt, ahol megtérnek hozzá. Higgyétek el, hogy én azokat a részeket sokkal jobban szeretem a Szentírásból, ha szabad ezt mondani. Szívesen átugranám ezeket az ige szakaszokat, ezeket a fájdalmas részeit a Szentírásnak. Olyan jó lenne kihagyni őket, olyan jó lenne elfeledkezni róluk, olyan jó lenne elfelejteni, hogy Isten igazságos, és nem csak kegyelmes, hogy a mennyországon kívül van pokol is, hogy az üdvösségünk kívül van kárhozat is. Olyan jó lenne ezeket elfelejteni. Vagy nem lenne jó? Vagy attól még lenne, hogy elfelejtenénk, hogy nem gondolnánk rá? Vagy hogy nem vennénk komolyan, attól még lenne kárhozat és pokol is? Igen, lenne, testvérek. Attól még ott lennének a fájdalmas részek a Szentírásban, ha kihagynánk őket. Attól még ott lennének a fájdalmas igazságok, hogyha elfeledkeznénk róluk. Attól még lenne pokol és kárhozat, hogy nem gondolnánk rájuk. És attól még oda kerülnénk, hogy nem hinnénk benne. Testvérek, az Úr Jézus lelkéből pont emiatt szakad fel egy nagyon fájdalmas sóhaj, és emiatt mondja azt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Mert olyan sokszor elmondta Jeruzsálem népének azt, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Olyan sokszor elmondta az Úr Jézus. Valóban a szívét, lelkét beletette ebbe a hívásba, és könyörgött az ott lakóknak, hogy forduljatok oda az élő Istenhez, hagyjátok el a bűneiteket, és éljetek az ő akarata szerint. Higgyetek abban, akit ő elküldött. Nem az ő kedvéért, hogy neki jó legyen, hiszen neki jó, ő a boldog Isten. Ezt olvassuk róla az igében. Hanem a ti érdeketekben, hogy nektek jó legyen, hogy ne menjen tönkre az életetek. Ezért küldött el rengeteg prófétát az Úr Jézus, akiken keresztül kérte Izrael népét, Jeruzsálem népét, hogy térjenek meg. És az idők teljességében a mennyei atya elküldte a legnagyobb, a végső prófétát, az egyetlen fiát, az Úr Jézus Krisztust. Rajta keresztül kérte a legnagyobb szeretettel, a legerőteljesebben azt, hogy térjetek meg hozzám, tékozló fiaim. És ekkor már az Úr Jézus tudta, hogy ahogyan megölték a prófétákat, ott Jeruzsálemben és Izraelben őt is el fogják utasítani, és meg fogják ölni. Erről van szó, amikor néhány farizeus oda megy hozzá, ugye az elején hallottuk ennek az ige szakasznak, oda megy hozzá néhány farizeus, és ez kerül szóba, ez a gondolat, hogy meg fogsz halni, Jézus. Oda megy hozzá néhány farizeus, és figyelmeztetik látszólag, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert Heródes meg akarja őt ölni. Megpróbálják távol tartani Jeruzsálemtől Jézust. Vajon miért figyelmeztették ezek a farizeusok Jézust. Egyes magyarázók szerint azért, mert bár a kornak a vallási vezetői, a különösen odaszánt életű, elkötelezett emberek, legalábbis külsőleg a farizeusok legtöbbször negatív alakjai a Szentírásnak, ezek viszont jó farizeusok voltak, mondják egyes magyarázók. Ők valóban aggódtak az Úr Jézus testi épségért, megpróbálták megóvni őt valami bajtól. Olyanok lehettek, mint Nikodémus vagy Arimátia József, és próbálják megmenteni az Úr Jézust, mondják tehát egyes magyarázók. Én ezt nem tartom valószínűleg, testvérek, hogyha ez így lenne, akkor valószínűleg utalna erre az ige, hogy ezek ilyen emberek voltak. Inkább azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ők is gonosz lelkű farizeusok voltak, akik hátsó szándékkal mentek oda az Úr Jézushoz, és figyelmeztették őt, megpróbálták visszatartani attól, hogy Jeruzsálembe menjen és ott munkálkodjon, hogy az országnak a lelki központjában végezze el az ő munkáját, megpróbálták ettől visszatartani. Még abban sem vagyok biztos, hogy azon a ponton Heródes üzenetét adták át, hogy azon a ponton Heródes akarta őt valójában megölni, hiszen még akkor sem ítélte el Heródes az Úr Jézust, ha visszaemlékszünk, amikor már hivatalos eljárás folyt ellene, és ennek során elé állították, sőt azt olvassuk az igében, hogy megörült, amikor meglátta az Úr Jézust, mert remélte, hogy tesz majd valami csodát előtte. De Jézus nem válaszolt az ő kérdéseire, ezért visszaküldte Pilátushoz. Tehát én azt gondolom, hogy hazugság volt még ez a hír is, hogy Heródes meg akarja öletni az Úr Jézust. És amikor az Úr Jézus válaszol, akkor nem feltétlenül Heródesnek üzen vissza, hanem annak a rókának, ugye annak a ravasz cselszövőnek, aki valóban meg akarta őt ölni. Valakinek a zsidó vallási vezetők közül, talán Kajafás főpapnak. Mert mit is mond itt az Úr Jézus a válaszában, mikor ezt mondják neki, ugye, hogy ne menj Jeruzsálembe, mert ott meg fognak ölni. Ugye ezt mondja, hogy menjetek és mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap is, a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Ebből is látszik, hogy ő a zsidóság ravaszkodó vezetőinek üzenhetett inkább, mert Heródest valószínűleg nem nagyon érdekelte volna, hogy hol kell elvesznie egy prófétának, viszont őket nagyon is ettől próbálták távol tartani az Úr Jézust, hogy beteljesítse az ő küldetését, Jeruzsálemet, zsidó nép vezetőit, akik a fővárosban éltek, nagyon is érdekelte ez. És pont emiatt ezt talán felismerve újra mondja hatalmas fájdalommal ezeket a szavakat. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit a szárnyai alá, de nem akartátok. De nem akartátok. Az Úr Jézus már látta azt, hogy alig 40 évvel később megérkeznek majd Titus légiói, és elfoglalják Jeruzsálemet, és elpusztítják Jeruzsálemet, lemészárolják a lakóit, és lerombolják a templomot. Nagyon érdekes, de a történetírók szerint az ostrom után Titus nem fogadta el a győzelmi koszorút, mondva azt, hogy ez nem az ő érdeme, hogy bevették, úgy emlékszem, 2 év ostrom után Jeruzsálemet, hanem ő csak Isten haragjának az eszköze volt ebben. Egyes történetírók szerint akkor 1,1 millió zsidó embert írtott ki Titus az ő légióival, nem csak Jeruzsálemben, hanem egész Izraelben. De nem csak pusztulást, ítéletet jövendölt itt meg az Úr Jézus Jeruzsálem számára, hanem az újjá éledést is. Ugye a 35. versben ezt olvassuk, miután ezt mondja, hogy íme elhagyatottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. És ez az örömhír számunkra. A nagyon sok fájdalmas üzeneten túl ezen az estén. megvan ez a fájdalmas lehetőség is számunkra, hogy ebbe a helyzetbe kerüljünk, mint Jeruzsálem akkor, akik nem akarták azt, amit az Úr Jézus eltervezett az ő számukra. Nem akarták meghallani az ő hívását, de előre vetítette azt a napot az Úr Jézus, amikor majd meglátják az ő dicsőségét. És ugye ezt kiáltotta a nép, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. A nép vezetői, a zsidóság előjárói, fő képviselői nem kiáltották ezt, sőt a farizeusok azt mondták, hogy utasítsa rendre a tanítványait, ne kiabálják ezt, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, mert ez csak a messiást illeti meg, ez a felkiáltás, ez az üdvözlés. És az Úr Jézus ezt mondja, hogy hát pont ez az, hogyha elhallgatnak, akkor a kövek fognak majd kiáltani. Ugye az valószínűleg az Úr Jézus nem erre az eseményre utal, hanem az utolsó időkre, amikor valóban Jeruzsálem, vagyis a zsidó népnek az egésze, vezetői és tagjai együtt kiáltják majd, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Ahogyan Pál apostol is ír a zsidó nép megtéréséről, a Róma 11-ben olvasunk erről, hogy hangzik az ige, a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népnek a teljes szám, népek teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog egész Izrael. Testvérek, a feltámadt Jézus minket is szeretne összegyűjteni magához. Szeretne összegyűjteni minket, mint Jeruzsálemet, mint ahogyan a kotlós a csibéit összegyűjti a szárnya alá. Nem tudom, hogy mindenki járt-e olyan időben, falu helyen, amikor egy baromfi udvarban kotlós volt kis csibéket óvó tyúk. Én láttam ilyet gyerekkoromban, és valóban nagyon érdekes, hogy annak az egyszerű tyúknak még a hangja is megváltozik, amikor kikelti a csibéit, kicsit félelmetessé válik, fel tudja borzolni a tollait úgy, ahogyan azon kívül egyébként nem szokta tenni, és amikor elrepül valamilyen madár a baromfi udvar fölött, és egy nagyobb árnyék vetül a csibékre, akkor kiad valamilyen furcsa hangot ez a kotlós, és ezek a csibék beszaladnak a szárnyai alá, ezek a pici sárga kis csibék, és így védi őket a kotlós, a ragadozó madaraknak a támadásától. És ebben olyan nagy szeretet van, testvérek, olyan nagy szeretet van ebben a kis mozzanatban, ha egyszer látunk ilyet, majd gondoljunk erre, hogy ahogyan a kotlós hívja, és meg akarja védeni, és meg akarja menteni az életét a pici sárga csibéknek, erre utal az Úr Jézus, hogy ezzel a hatalmas szeretettel próbálta hívni Jeruzsálemet, és próbál hívni minket is magához, hogy gyertek az én szárnyaim alá, az én védő ernyőm alá, az én kegyelmemnek a védő ernyője alá, és én megmentelek titeket a biztos haláltól. Isten nem vetette el az ő ószövetségi népét, és nem vetette el minket sem. Nem vetette el Székesfehérvárt sem. És ez egy csodálatos dolog, és nagyon nagy örömhír ma számunkra. Szeretné a mi életünket az ő oltalma alá vonni. Szeretné, ha mi az életünket az ő oltalma alá helyeznénk. Szeretné, hogyha odafordulnánk hozzá, mint a kis csibék, és biztonságban lehetnénk az ő szárnyai alatt, az ő védelme, az ő védő ernyője alatt. Hogy véget érjen a mi kiszolgáltatottságunk, ami félelmünk, ami aggodalmunknak az ideje. Micsoda ostobaság lenne szőnyeg bombázás idején nem rohanni az óvóhelyek felé, csak úgy átcsalogni az utcán. Idősebb testvérek talán, akik megélték a második világháborút, talán emlékeznek ilyen mozzanatokra, eseményekre, amikor jöttek a repülőgépek, a bombázók, és megszólaltak a légó szirénák. Milyen butaság lett volna nem keresni oltalmat, milyen halálos, végzetes tévedés azt is gondolni, hogy majd úgy is jó lesz, hogy majd megúszom valahogy ezt az életet. Milyen végzetes tévedés lenne ez? Jeruzsálem ezt mondta, hogy nem kell az oltalmad, Jézus. nem kell az oltalmad, nem kell a védelmed. És aztán jött Titus, és jöttek a légiók. Jeruzsálem ezt mondta, hogy nem kell a szereteted, Jézus. Nem akarták. Nem akarták. Ezt mondta Jézus róluk, hogy ti nem akartátok ezt, hogy én összegyűjtselek titeket. Testvérem, ennek az evangelizációs hétnek a végén Isten kérdez téged is, engem is, mindannyiunkat. Te mit mondasz, mikor Jézus hív téged magához? Te mit akarsz? Látod-e, hogy a kapu nyitva van? Látod-e, hogy ő hív téged magához? Hogy legyen nagyon szoros kapcsolatban vele? Látod-e azt, hogy ő meg tud téged menteni? Ő meg tud téged védeni? De neked döntése van szükséged ahhoz, hogy ezt megtegye. Mert ő nem fogja ránk erőltetni az ő szabadítását. Ez is csodálatos az ember voltunkban. Ez is a szabad akaratunknak az egyik ajándéka, illetve velejárója, hogy az Isten még a jót sem erőlteti ránk, hanem várja azt, hogy mi kérjük tőle, hogy mi ezt elfogadjuk tőle, az üdvösséget, az örök életet, a mennyországnak az ígéretét. Ő hív téged, ő kér téged, fogadd el, jöjj hozzá, helyezd az életed az ő oltalmába, az ő védőszárnyai alá, mert ő meg tud védeni, és hidd el, szükséged lesz a védelemre. Ő biztonságba tud helyezni. Az ő szárnyai ma is ki vannak terjesztve. Ki vannak terjesztve. Ma is hív minket. Fuss, szaladj, igyekezz hozzá, hogy megmenekülj. Ha még nem ott van az életed, ha pedig te már ott vagy Jézus szárnyai alatt, az ő oltalma alatt, az ő vére alatt van az életed, az ő kegyelme alatt van az életed, akkor pedig kezdj el egy kicsit aggódni, vagy kezdj el nagyon aggódni azokért, akiknek az élete pedig még nincs Jézus szárnyai alatt. Nincs az ő oltalma alatt, az ő megváltó kegyelme alatt. Hidd el, hogy veszélyben vannak a szeretteid. Hidd el, hogy szükség van arra, hogy te imádkozz értük, hogy te könyörögj értük, hogy te buzgón esedez értük a mennyei Atya előtt. És hogy hívd őket, és hogy gondolkodj rajta, hogyan tudnám őket megszólítani. Hogyan hív ma Jézus embereket az ő szárnyai alá. Olyan érdekes, hogy koronként az Úr Jézus másképp és másképp hívott embereket. És embercsoportokhoz másképp és másképp szólt, és mindenkinek a maga nyelvén próbálta elmondani az evangéliumot. Mint az első pünköstkor, amikor mindenki a maga nyelvén hallotta az Úr Jézusról szóló üzenetet, ma is így van ez. És erre hív minket, mai gyülekezetet, mai egyházat, hogy mindenkinek a maga nyelvén próbáljuk elmondani, hogy Jézus Krisztus hívja őket. A fiataloknak a fiatalok nyelvén próbáljuk elmondani, mert ha a mi nyelvünkön mondjuk el, ahogyan mi megszoktuk, ahogyan mi szeretjük, akkor lehet, hogy nem fogják érteni. Nem fogják érteni. És azt gondoljuk, hogy amikor távol maradnak, akkor azt azért teszik, mert csak azért teszik, mert kemény a szívük. Mert kemény a szívük. Pedig lehet, hogy nem értik. Nem kerül hozzájuk közel az az üzenet, ami ránk van bízva. Testvérek, ez is nagyon fontos. Reformátusok vagyunk, legyünk azok. Legyünk azok. Értsük meg, mit jelent ez, és cselekedjünk aszerint a 21. században is, hogy az a hívás, amit az Úr Jézus ma is el akar juttatni mindenkihez, az valóban érthető legyen, az valóban eljusson mai generációkhoz is, a jövő generációihoz is, akiknek valószínűleg másképp kell, más nyelven kell elmondani azt az igét, amit Isten ránk bízott. Fuss, szaladj, menekülj Jézushoz, ha még nem vagy az ő oltalma, kegyelme alatt, vagy imádkozz és hívd azokat, akik még nem siettek oda az ő szárnyai alá. Ezt is rád bízza, ránk bízza az élő Isten. Végezzük ezt a feladatot, engedelmeskedjünk az ő parancsának, ezért könyörögjünk most. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert Te ma is hívsz minket magadhoz. Te szeretnél ma is megmenteni, megvédeni, megóvni minket attól a halálos veszélytől, ami fenyegeti mindannyiunknak az életét. Az örök haláltól, a pusztulástól, a kárhozattól, a pokoltól, az örök szenvedéstől te szeretnél megmenteni minket. Magasztalunk ezért téged, érthetetlen kegyelmedért, mert vonsz minket magadhoz, és hívsz minket a te szárnyaid alá. Urunk, segíts, hogy siessünk, hogy fussunk, hogy szaladjunk hozzád. Hadd higgyük el, hogy a sátánnak a szőnyeg bombázása ma is folyik ebben a világban, és hogy veszélyben van az életünk, a lelkünk, az üdvösségünk, és csak te tudsz minket megmenteni. Urunk, köszönjük, hogy ma is hívsz minket. Hívod a mi településünket, a mi városunkat. Hívod Székesfehérvárt magadhoz, ennek a városnak a népét és lakóit. Urunk, könyörülj rajtunk és irgalmazd nekünk, hogy egyszer majd ne szomorúan és hatalmas fájdalommal kelljen kimondanod ennek a városnak a nevét. És ne kelljen azt mondanod, mint akkor, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ne így mondd ki azt, hogy majd Székesfehérvár, Székesfehérvár. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, de te nem akartad. Urunk, segíts, hogy mi akarjuk teljes erőnkből, és adjuk tovább a te hívó szavadat, és könyörülj rajtunk, hogy nem újjon el úgy ez az evangelizációs sorozat, hogy mi nem változtunk, hogy mi ugyanúgy megyünk tovább az életünk útján, ahogyan idejöttünk, ahogyan kezdődött ez az alkalom a mi számunkra. Segíts, hogy tudjunk formálódni, hadd éljük át, hogy a te országod, mint a kovász, mint az élesztő a tésztában megváltoztat minket, átformál, átalakít, képessé és hajlandóvá tesz, hogy ezentúl te neked éljünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, olyan sokan vannak veszélyben, olyan sokan vannak tudatlanságban, gyanútlanságban az örök kárhozat iránt. Segíts, hogy hívjuk őket hatalmas szeretettel, bölcsességgel, Urunk, mindenkinek a maga nyelvén elmondva az evangéliumot. Hadd legyünk mindenkinek mindenné, ahogyan Pál apostol azzá lett, görögnek göröggé, zsidónak zsidóvá. Taníts meg minket, hogy ez mit jelent. És add, hogy a te szent lelked elevenítsen meg minket, és azt az üzenetet, amit ránk bíztál. Könyörülj rajtunk, mennyei atyánk, hallgass meg imádságunkat. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, az Úr Jézustól tanult imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében, övé legyen a dicsőség most és mind örökké. Amen.